Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai napon kérdez a rabbit lesz, és várom a kérdéseket, hogy tudjunk indulni útra. Ugye holnap este gyújtunk az első gyertyát, Hanuka lesz. Gondolom, hogy a kérdéseknek egy része a Hanukáról fognak szólni, a fényünnepe, hogy meggyűjtünk a gyertyák, a mécseseket, a gyertyákat, ezzel meggyűjtünk a lelkünkben is, a házunkban is a fényt. Első kérdés. Chaim kérdez, mikor és hogy lesz a napi gyertyagyújtás online közvetítése? No, akkor tényleg a Hanukával kezdünk. Ez úgy lesz, hogy minden este, pontosabban holnap este, csütörtökön este, pénteken, holnap este, ötkor. 17 órakor itt a budapesti Talmud egylet oldalán lesz egy kis hanukai gyertyagyújtási ünnepség, gyújtás, éneklés és egy kis tóra tanulás. Ugyanez lesz hétfőn és kedden is. Háromszor. Pénteken 3:45-kor. Pénteken 3:45-kor lesz a közvetítés, mert a Sábesz miatt korábban kell gyújtani, és még a Hanuka gyertyákat gyűjtünk még mielőtt a szombati gyertyákat gyűjtünk. Szóval csütörtökön délután 5-kor, pénteken 3:45-kor, szombat este, láttam, hogy ez bonyolult 6-kor, mert a szombat kimenetelőtt meg kell várni. Azt fogok csinálni, hogy ki lesz írva itt a budapesti Talmud egylet oldalán, hogy minden nap mikor lesz közvetítés. De kedd estén lesz az utolsó közvetítés. Boldog Hanukát kívánok mindenkinek. Nézzük meg a következő kérdés. András, öngyilkosság mindig tilos, vagy van kivételes, amikor szabad? Olvastam a Hanna és a 7 gyerekei történetet, hogy amikor a kicsit is kicsi nem volt hajlandó, hogy a kicsi se volt hajlandó disznóhús, nem disznóhúst enni, hanem lehajolni a bálvány előtt, megöltek, akkor Hanna ugrott, és jöttet bátkol, émhaba nimszméha. Nem, az öngyilkosság az minden körülménynek tilos. Az öngyilkosság az lényegében gyilkosság. Abban az esetben, amikor Hannának a 7 gyerekét megöltek, és ő nem bírt magával, akkor talán ezt lehet mondani, hogy nem vontak felelősségre, vagy legalább ki lett hirdetve az ő jó oldala, hogy neki 7 gyereket nevelt a hitre, De az ott szabad lenne az öngyilkosság, az nem szabad, mert öngyilkosság az lényegében gyilkosságnak számít. András, vagy például macada védői. Macada védői, az van írva, hogy az valószínűleg nem volt törvényes. Az valószínűleg nem volt törvényes. A macada védői, hogy inkább ölnek meg egymást, mint a fogságba kerülnének, az nem egy törvényes, azért nem szabad gyilkolni. Ez hiába Izraelben ez egy nagyon hősies dolognak számít, a zsidóságban nincs hősiesebb dolog, mint élet. Az élet ez a leghősiesebb dolog, de az ember minden körülménynek között él. Azok a zsidók, akik a II. Világháború után visszajöttek Auschwitzból, és újrakezdtek, másnap mentek a zsinagógába, az az igazi hős, az, aki meg, valaki öngyilkos, vagy bármilyen oknál fogva, az nem hős. Chaim, miért kapja meg kétszer Jákob az Izrael nevet angyaltól és Istentől? Igazsága az, hogy nem vettem észre, hogy kétszer kapja meg, de nagyon egyszerű lehet a dolog, hogy az angyal az csak egy ajánlás, és az Isten ez jóvá hagyja. Vagy az Isten megerősíti az, hogy a neve Izrael. A kommentátorok azt mondanak, hogy Jákob és Izrael az lényegében két szint. Jákob az alacsonyabb szint, Jákob az abban a szóban van, mint ékev a sarok, Izrael, abban benne van az a szó, a drosz fej. És ezzel szinti Jákovval kezdi, aztán megy egy magasabb szintre, Izraelre. Ugyanakkor a Jákob név megmaradt, mert van az a szint az emberben és a zsidóban, ami a Jákob szint, és aztán van a magasabb szint, az a Izrael szint. Andris, a múlt heti szakaszban van írva, hogy Jákob érkezett Sálém, Shem városban, és hozzá a midrás, hogy Jákob gyógyít, hogy meggyógyult, és már nem sántít. Akkor, ha ideiglenes volt az egész, miért örökké marad, hogy nem szabad enni a gidha nase, a szőke in? Mi az összefüggés egy harc és a kásrut között? Ez egy nagyon jó kérdés. Az, hogy meggyógyult vagy nem, az az Istennek a döntése, hogy megtiltja a szőke int, vagy nem. Mi a kapcsolat a kettő között? Úgy kell érteni, ugye, hogy Jákob és az angyal között, az lényegében Jákob és Ézsó között, Ézsónak az angyala volt ez, ami azt jelenti, itt lényegében Jákob szimbolizálja a zsidókat, az angyal szimbolizálja az ellenség. Az, hogy a zsidó túléli, az nem jelenti az, hogy ezek mély csapások, és nagyon komoly harc, és sajnos ez a harcnak a mai napig megvan. A zsidók még mindig nagyon sok esetben harcolniuk kell, van, amikor maga az életért, valamikor csak a vallás gyakorlásért, szóval sajnos ennek a harcnak nincs vége. Lehet, hogy épp a szökein azon már túl van, de hát mindig van egy másik harc sajnos, amiben még benne vagyunk. Alice kérdez, melyik nap a fontosabb gyertyagyújtásnál, és miért? Első nap hány áldást mondunk, utána miért kevésebb? Amikor előírás az, hogy 8 napon keresztül kell gyertyagyújtani, nincs olyan, az egyik nap fontosabb, mint a másik. Sőt, az atyák bölcs tanításain azt olvasunk, hogy nem csak egy micván belül nem lehet mondani, melyik fontosabb, hanem egyáltalán nem lehet összehasonlítani micvákat, parancsolatokat, hogy melyik a fontosabb isteni felszólítás, és melyik a kevésbé fontos, olyan nincs. Azod az első nap van 3 áldás, az azért, mert a harmadik áldás, ez maga az, hogy örülünk az eseménynek, örülünk, hogy idáig eljutottunk. Nem lehet 8-szor örülni annak, hogy eljutottunk. Ha egyszer már eljutottunk az ünnephez, Shehiyanu, hogy megéltünk bizmanaze ezt a pillanatot, utána már nem lehet mondani még egyszer holnap, megint örülünk annak, hogy ideig értünk. Ha már itt vagy, akkor már itt vagy. Ez csak első alkalom, amikor az ember gyújtja a gyertyát, lehet mondani a Shehiyanu áldás, utána már nem lehet. De minden este nagyon-nagyon fontos. Szilvia, honnan lehet tudni még az eredeti Hanukia? Hogy mivel szabad Hanukat csinálni? Csak fém lehet? Először azt kell tudni, hogy az a szó, hogy Hanukia, azt én talán 20 éves koromban megtanultam. Én mindig úgy tudtam, hogy jidisül mondanak menóra. Van olyan menóra, aminek vannak ágai, van olyan menóra, ami csak ilyen lapos, és nyolc helyen lehet meggyűjteni. Mit jelent, melyik az eredeti? Az eredeti, ha beszélünk eredetiről, ez az, ami volt a szentében. Ugye annak emlékére ünnepeljünk a Hanukat, annak emlékére gyűjtünk meg a gyertyát. Az biztos, hogy az csak hat ágú volt, 6 plusz 1 a középen, a miénk az 8, mert 8 gyertyát 8 este kell gyújtani, ez az eredeti. Csak fém lehet? Nem. Nekem, amikor a gyerek... Amikor gyerek voltam, egy fából volt nekem menóra, sőt, a valamelyik cikkben, amit a halakoszt kapcsán írtam, idéztem azt, hogy a valamelyik magyar rabbi idéz, azt mondja, amikor voltunk a Jösivában, Pozsonyban, akkor nem volt más a fiúknak a Jösivában, akkor krumplit használtunk, és kivágtunk egy kis helyebben, oda raktunk benne a gyertyák. Szóval nincs előírás, hogy miből lehet a hanukai menóra, bármi lehet, a lényeg, hogy meg kell gyújtani, és minden este egyel több. Chaim, mit jelent eredetileg az Izrael szó? Honnan ered? Hát, ha már olvastál a heti szakaszt, akkor azt is kell olvasni, ami a heti szakaszban van benne, hogy az Izrael szó az a kiszarita imelökim, hogy azt hiszem, szarita azt jelenti, hogy győztél, vagy harcoltál, hogy az angyal elismeri, hogy Jákob ellenállni tudott az angyalnak. És ebből van az a szó, hogy szarita. De a kommentátorok magyarázzak, hogy Izrael a betűket más sorrendbe rakva, akkor azt jelenti, az benne van, úgy lehet olvasni, li, rossz, nekem fejem van. Azt jelenti, a Jákob az pont a sarka, a láb talpa, és a Izrael pedig a feje. Hogy az ember fejlődik, alacsonyabb szinten kezdi a zsidósága, de mikor többet tanulja és elmélyül benne, akkor egyre magasabb szintre emelkedik. András, az első alkalom, hogy olvassunk, hogy valaki, mint gyászjel, tőri a saját ruha, és amikor Ruven nem talál József a kútban. Miért ezt nem szerepel, amikor Sára meghalt? Nem vagyok meggyőződve, hogy amikor Ruven tépi a ruháját, az gyásznak a jele. Az inkább, hogy nagyon agódik, nagyon csalódott a helyzetben, mert akarta megmenteni Józsefet. Én soha nem értettem úgy, hogy ez a gyásznak a jele. Szóval nem vagyok biztos benne. A másik dolog, hogy én nem hiszem, hogy a ruhának a betépése, amit héberül kriának mondjuk, hogy az bibliai előírás. Azt nem tudom elképzelni, hogy bibliai előírás lenne. Szóval biztos, hogy nem erről van szó. Chaimnak van egy további kérdése. Zsidó nevet briszkor, a körülmetöléskor kapunk. Ami egy maradandó jel a testen. Az angyal sebet ejtett Jákob csípőjén, ami egy máig tartó maradandó tiltás alapja. Név is jel a testen kapcsolódó fogalmak. Jó, az igazság az, hogy bármit lehet összekapcsolni. Ha az ember lát benne ilyen kapcsolatot, akkor az legitim, de a kettő dolog, szerintem ez teljesen eltér egymástól, mert az, hogy a csecsemő, vagy a zsidó, amikor belép Ábrahám szövetségbe, kapja a héber nevét, ez azért van, mert bizonyos szempontból minden zsidó, aki zsidó anyjának a gyereke, de teljes zsidó akkor, amikor megvan a körülmetélése. Az Alter Rebbe úgy fogalmaz az egyik írásában, hogy Shleimut Knisat a nefes elokit, a teljes isteni lelke költözik benne az emberben a körülmetéléskor, és ezért utána kapja a nevét. Ezért nem láttam, hogy tartalmilag tényleg kapcsolódik a Jákovi csípő történethez, de valamennyire nincs kizárva, hogy kapcsolódik valamennyire, de ez nem annyira. Andris, miért Reuven, aki nem volt ott, amikor eladtak Józsefet, nem ment Egyiptomba Józsefért, könnyen tudta elérni őt és visszahozni, ha lenne az akarat, nem? Húha! Úgy tűnik, Andris, hogy te az internet és a Facebook és a WhatsApp idejében élsz. Én szerintem abban a percben eladtak Józsefet, akkor nyoma veszett. Az egy teljesen másik kérdés, hogy a József miért nem jelentkezett, miért nem küldett levelet az apjához. A jó napot kívánok, József fiad vagyok, én itt Egyiptomban ezen a címen vagyok, kérem írjátok, hogy vagytok, stb. Az egy másik kérdés, és a kommentátorok foglalkoznak ezzel. Mert József tudta, hol vannak az ő az apja és a testvéri, de a Jákob és családjának fogalmuk nem volt, hogy hol van a József. Jákob azt hitte, hogy meghalt, a testvérek tudtak, hogy eladtak, de mi történt azután, hogy eladtak, azt már nem tudtak. Ez olyan kicsit eszembe jutott a második világháború után, emberek kerestek egymást, és nem tudom pontosan hol, de azt hiszem, hogy a Dobucai udvarban volt egy ilyen nagy ilyen hirdető tábla, és az emberek csak oda felírtak. Moise Chaim Katz vagyok, túléltem, itt voltam Budapesten ezen és ezen a napon. És az emberek minden nap jöttek, néztek a táblán, talán találnak egy hírt egy további rokonról, és van, amikor találtak így hír, csak a probléma az volt, hogy talán valaki már utazott tovább, a kérdés, hogy hova ment, de mindenképpen legalább azt már tudtak, hogy él, és akkor már van mit keresni. És ez már, mondom, kevesebb, mint 80 évvel ezelőtt, akkor próbáljunk több mint majdnem 3400 évvel ezelőtt, hogy hogy tudtak utolérni valakit, nem tudtak. Chaim. Miért nem mondta meg őszintén Jákob Ézsónak, hogy nem akar utána menni, mert le akar telepedni? Rashi, ahogy beszéltünk, hogy Rashit mindenképpen olvasni kell. Rashi azt mondja, hogy akart utána menni, csak még nem tart ott. Rashi azt mondta, hogy Jákob oda fog érni, amikor a Mesiás el fog jönni, akkor az van írva, hogy Alumi Siénbe Hár Cion, Lispotet Hár Észav, akkor fog a Mesiás ítélkezni Széir hegy fölött, és ez pedig a Ézsó fölött. Erre azt mondta Jákob, hogy majd oda fogok érni, csak nem most. Akkor Chaim, neked még egyszer szólom, de nem csak neked, mindenkinek, aki itt van, hogy még egyszer, hogy a Rashi a heti szakaszhoz az feltétlenül fontos, és van az a haszid szokás, amit már sokszor említettem, hogy a hét minden napján tanulunk a heti szakaszból. Első napon tanulok az első részt, második nap a második rész, és a hetedik napon a végéig. És ezt, ha lehet, akkor Rashival együtt, mert akkor teljesen másképpen ismerünk a történetet, mert Rashi válogat nekünk, és kiegészíti nekünk a történetet, hogy tudjunk, hogy miről van szó. Ílés, higájon mit jelent, akkor egészíts ki a kérdésed, mire gondolsz, mert így hirtelen nem tudom, mert talán a talmudi mondáshoz kapcsolódik, talán máshoz, akkor kérem, magyarázd el jobban, hogy miről van szó, mire vonatkozik a kérdés. Chaimnak egy további kérdése, József és Mózes is sokat élt a fáró palotájában. Mind a ketten kiemelt fontosságúak voltak. Mit tanulnak a zsidók a fáraótól? Nem a fáraótól tanulunk, hanem mi tanulunk Józseftől és Mózestől, hogy hiába a fáraó palotájában élünk, vagy éltek, és még mindig maradtak, nem veszítették el az identitásukat. József is, Mózes is maradt az Izrael népének a tagja, stb. Ez nagyon fontos tanulás, útmutatás nekünk, de akárhol vagyunk, és nem csak Jeruzsálemben, akárhol vagyunk, legyen bármilyen bárkinek a palotájában, nekünk tovább kell ragaszkodni a saját hitünkhez és a saját elveinkhez. László. József talán azért nem jelentkezett, mert nem volt benne biztos, hogy újból nem akarják megölni. Hát, ez egy jó gondolat, csak azt hiszem, hogy József, amikor már alkirály volt Egyiptomban, nem kellett tartania tőle, hogy a testvére fognak őt megölni. Ez inkább logikusnak tűnik, de ez egy jó gondolat, hogy védekezett. És akkor, ha ezt a gondolatot veszünk alapul, akkor amikor a testvérek megjelentek, és látta József, hogy nem akarnak már őt bántani, akkor elmondtad ő az. Jó, ez jól hangzik, de szerintem, hogy alkirály Egyiptom, és Egyiptom abban az időben az egy superpower volt, egy világhatalom, akkor nem hiszem, hogy kellett félnie. Andris, hogy lehet magyarázni, hogy a 9 testvér között senki gondolta, hogy milyen fájdalom lesz Jákobnak, ha nincs József? Ez nagyon jó kérdés, és erre nincs válasz, legalább én még nem olvastam egy igazi jó, meggyőző válasz erre a kérdésre. Chaim, kik éltek még hasonló módon, mint József és Mózes a fáraó udvarában? Hát bizonyos szempontból én is, te, itt élünk Budapesten, ami egy kicsit, úgy lehet mondani, átvitt értelem, mint a fáraó udvarában, azt jelenti, nem Jeruzsálemben élünk, és nem a Jeruzsálemnek a kis imaházában járunk, hanem itt élünk egy Európa közepén, egy másik kultúrában is minden, és mégis, amikor jön a reggel, felkelünk és tfilint rakunk. Ha még van időnk, akkor el is megyünk a zsinagógában. Péntek este, szombaton. Akkor átvitt értelem, mi is élünk a fáraó palotájában, és megtartjunk a saját identitásunkat. Most látom, hogy akar Zsoltár könyvében szokott lenni, hogy Higájon. Aha. Akkor ez nem az a Higájon, amire én gondoltam, mert Higájon egy talmudi Higájonról. Utána kell nézni, hogy mit, hogy a Zsoltárokban az mit jelent. Akkor térünk erre vissza Isten segítségével. Chaim, ha jól emlékszem, Hanuka egyik napján sincs munkatilalom. Miért? Az igaz. Hanukákor nincs munkatilalom, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy emiatt Hanuka minden napján kell tfilint rakni. Én emlékszem, mikor idejöttem Budapestre, épp ebben a házban, a Veselényi utca 4-ben élt egy család, akik vallásosak lettek, és a férfi minden nap rakta a tfilint. Mikor jött a Hanuka, akkor nem rakott tfilin egész héten, mert ünnepnapokon nem rakunk tfilint. És a később jött rá, hogy ez nem egy olyan ünnep. Általában úgy szokott lenni a megkülönböztetés, hogy a bibliai ünnepek, azok munkatilalmi ünnepek, a rabbinikus ünnepek, azok munkaszüneti ünnepek, és így Hanukákor is lehet dolgozni, és Púrimkor is. Ennek a kabbalisztikus magyarázata az, hogy a bibliai ünnepnapokon olyan különleges szentségben részesülünk, hogy nem vagyunk képesek, sokkal magasabb szinten vagyunk, mint a munkaszint. Sokkal magasabb szinten vagyunk, megsértene ezt a szintet, ha dolgoznánk. Szemben a rabbinikus ünnepek, azok szintén szent napok, és szentségben részesülünk, de nem olyan szinten, hogy ma ne tudjunk dolgozni. Szia, Gyuri! Örülök, hogy itt vagy. Andrés, a hetedik parancsolat csak vonatkozik egy zsidó férfi és egy zsidó házas nő, aki nem a felesége. Mi a halacha helyzet József és Potifar felesége? Gondolom, Andrés, hogy te beszélsz itt a 10 parancsolat, 7. parancsolatról, hogy a paráználkodásnak a tilalma. Valójában ez nem csak a zsidóknak tilos, nem zsidóknak is tilos. A Noé gyerekének a 7 törvénye között ott is vannak a tiltott nemi kapcsolatoknak a tilalma. Ezért József és Potifar felesége között ez egy nagyon komoly bűn lenne, és József emiatt minden áron megszökött a bűntől. Ez egy olyan alap erkölcsi követelmény, ami akár nem zsidó, mindenkinek szól ez a tilalom. Chaim, József mindig az aktuális hatalom barátja. Apja a fáró és Isten. A kis emberek nem igazán szeretik, iridlik. Mit tanít ez nekünk? Nem értem pontosan. Apja a fáró és Isten. József mindig aktuális hatalom barátja, apja barátja, az rendben van, fáró barátja, és mit jelent és Isten? Azt nem értem pontosan. A kis emberek nem igazán szeretik, iridlik, mit tanít ez nekünk? Az a kérdés, az, hogy József jóba volt az apjával, ez magától értető, az, hogy József jóba volt a fáróval, ő lett az alkirály, ez egy nagyon szerencsés helyzet, nincs írva szerintem, hogy a testvéri irigyek voltak, amikor alkirály lett, de mindenképpen általában a zsidó nép történelmében a zsidók nem voltak ellenzékiek abból a szempontból, hogy harcolni a hatalommal. A zsidók mindig tudtak, hogy ki vannak szolgáltatva a hatalom által, próbáltak mindig azt a hatalmat szolgálni, azt jelenti jóban lenni, szolgálni ez a túlzás, azt a hatalmat, azzal a hatalommal barátkozni, aki fölöttük ítélkezik, és mert az a fajta dolog az, hogy harcolni, a zsidóság inkább harcol a zsidóságon belül, több tórát tanulni, bevonni más zsidókat a tanulásban, a külső harcokat azt hagyjunk másoknak. Én emlékszem, sajnos nincs meg ennek a másolata, de emlékszem, Naftali Krausz mesélte nekem, hogy egyszer írt egy nyílt levelet az ellenzéknek, az itteni föld alatti ellenzéknek, ahol több volt, több zsidó is köztük volt, és azt mondta, drága zsidók, ha bátrak vagytok, és képesek vagytok harcolni, akkor inkább harcoljatok a jelen pillanatban, hogy a zsidók zsidók legyenek, jöjjenek a zsinagógában, tanuljanak Tórát, kövessenek a zsidó hagyományokat, hagyjátok a politikai harcokat másoknak. Sokan nagyon mérgesek voltak rá. Utólag azt lehet mondani, hogy még vallásilag is természetesen ez jót tett, mert abban a percben, hogy szabadság lett, akkor több a zsinagóga, több a zsinagóga járó, stb. Stb. De mindenképpen az alapgondolat, ez egy jó gondolat, hogy nekünk, ha van nekünk még energiánk, és tenni akarat, akkor tegyük ezt a zsidóságon belül, amennyire csak lehet. Andris, Hanuka minden napján szombaton is, Isten őriz, szombat az mindig szombat. Mi arról beszélünk, hogy hétköznapon milyen különleges törvény vonatkozik a hétköznapra azért, mert Hanuka van, és erre azt mondja, hogy Hanuka akar szabad dolgozni. De hát szombat az mindig szombat, a szombat az soha nem múlik el, a szombatnak a szentsége nem múlik el, mert Hanuka is van. Szóval Hanuka nem szabad dolgozni, szombaton egy semmiképpen nem szabad dolgozni, ez magától értető. Illés László Noé az özönvíz után miért pont halott engedett, halott engedett el elsőnek? Van jelentése ennek? Vannak itt midrási magyarázatok. Gondolom, hogy az egyszerű magyarázata, mert tehetségesnek tartatta őt, szinti, hogy menni fog, vissza fog jönni, teljesíteni fogja a küldetését, de hát természetesen vannak más magyarázatok is. A Bibliának minden részletnek vannak plusz sok más magyarázat is. Chaim, ma raktam tfilint valakinek, aki eddig csak pár alkalommal tett életében. Egyszerű alkalom volt. Mire jó, hasznos? Minden egyes micva, minden egyes vallási parancsot, amit az ember teljesít, az egy olammalé, teljes világ. Olyan isteni fényt hoz magára és az egész világra, ami különleges. Ezért, ha ma rakta a tfilint, akkor tökéletes, egy nagyon-nagyon különleges dologban volt része, az egy hónap nem fogja rakni, az csak sajnálni lehet. Az egy-kettő, lehet, hogy kedvet fog kapni, és hónap el is fog jönni a Vasvári Pál utcai zsinagógában, és csak hónap is fog rakni. Szóval ez egy nagyon jó dolog. Természetesen vigyázni kell itt a járvány kapcsán, de ez nagyon-nagyon fontos dolog. Csinálja ezt máskor is. Rakja minél több zsidó ismerősednek, a férfiaknak a tfilint. Ha emlékszel, akkor a Dani barátunk mindig így rakta tfilint mindenkinek. Aliz, Hanuka csodáról ismerik, ahogyan fényt megvilágítja világot így Izraelhez, Jeruzsálemhez. Spirituálisan tudunk kapcsolódni. Kérhetek-e, ha azt úgy érzem, csodát valakire vagy magamra? Nem értettem, muszáj mondanom, hogy nem értettem, amit írtál, Aliz, de az, hogy kérhetsz csodát bárkire, az természetesen Isten mindig elfogadja az imát, és mindig lehet kérni az Istentől csodát bárkinek, és kívánom, hogy minél előbb teljesüljen az. Joel, no, már vártam téged. Kicsit Sohanára, a Sohanár kivonatában 72/21-ben félig szabad, de teljesen tilos egy kávés edényt gödörbe rakni, hogy Sabbath meleg maradjon. Mi a probléma és tiltat itt? Szombaton szabad kávét készíteni az adott vízmelegítővel, és megfelelő módon. Nem értem pontosan, hogy de mindenképpen előveszem akkor a Shulchan Aruch kivonatát. Az itt kéznél van. 72-21. Amatvinka félbe erőv sabát, tohagumá lecorek sabát. Ha szébe kell, meg azt is éjjám, mint minden betoch halos előtt, meg kollektív betoch a halba, féle én nem át meg a lényom, hogy szóval nem azért van, csak a lényom, hogy azért van, hogy azért van, hogy azért van, hogy azért van. Nem, a kicsős van árokat egy teljesen másik szombati tilalomról beszél, aminek az a neve, hogy hatmana. még szombat előtt nem lehet úgy olyan helyre elrejteni. Elrejteni azt jelenti, hogy teljesen minden oldalra lesz letakarva. Nem szabad olyan helyre elrakni az ételt, ahol teljesen el van takarva, és nem csak, hogy tartja a meleget valamennyire, hanem még erősödik a meleg benne. Ami azt jelenti, hogy például, ha valakinek van egy vízforrólója, ami tartja a vizet melegen, nem szabad az teljesen egy törölközőt, valami nem elég meleg a víz, gondolja. És akkor a törölközőt rá fog kötni minden oldalra, teljesen legyen letakarva, az nem szabad, mert nem csak egy melegen tartja, hanem még erősödik a meleg benne. Azt lehet, hogy olvasod itt a kicsit halálokban, ha csak részben letakarom, az meg van engedve. Szóval nem a kávé a probléma, hanem a meleg ittal vagy ételnek az elrejtése Sábeszra. Chaim, mit jelent igazából az, hogy minden Istentől van, kivéve az Isten félelem? Minden az Istentől van, ez azt jelenti, hogy az Isten előír nekünk, az egész életünk le van írva. Az Isten leírja nekünk, hogy okosok leszünk, vagy nem annyira magasak, vagy alacsonyak, sikeresek, vagy nem sikeresek. Mindent az Isten előír nekünk, kivéve egy dolgot, hogy Isten félők leszünk, és fogunk követni az ő útját. Ez az Isten nem írja elő, mert egy nagyon fontos dolog a zsidóságban az, hogy szabad akarata legyen az embernek. Az Isten megparancsolja az embernek maga abból a szerkezetből, hogy az Isten megparancsol, az tartalmazza az, hogy ő megparancsol, vagyis az embernek fogadni kell a parancsolatot, és képes fogadni, vagy nem fogadni. Mert ha az Isten, ő úgy teremti a világot, az ember magától nem tud másképp tenni, akkor nem kell parancsolni, mert ő indítja el a rendszert, és a rendszer működik. Maga az, hogy van egy parancsolat, ez azt jelenti, hogy az Isten felszólít minket, de a mi kezünkben van a döntés, hogy követjük, vagy ne követjük. És miért csinált az Isten úgy, hogy legyen a mi döntésünk? Mert a milyen a döntés, akkor azt jelenti, akkor jár nekünk érte. Jutalom. Ha pedig ez a rendszernek a része, azod esik az eső, vagy fúj a szél, az nem jár köszönet az embernek. András. Szefárdi szokás csak egy Hanuka per család, Askenaz szokás több. Mi a Chabad szokás? A Chabad szokás az, hogy minden férfi a családban gyújt gyertyát, de a nők nem. Azt jelenti, részben mi elfogadjuk azt a szokást, hogy mi a családban egy elég, és ezért a lányok a családban, a nők is nem gyújtanak, hanem az apjuk a családfőhez kapcsolódnak, de a fiúk azok mégis gyújtanak. Én még a gyerek voltam, úgy is fogtam ezt fel, hogy ez ilyen előre kell gyakorolni, mert minden fiú ugye lesz egy családfő, aki meg fogja gyújtani a gyertyát, vagy a saját családjában. Chaim, Dani nekem is sokszor rakott filint, hálás vagyok neki ezekért. Tessék, azt kérdezed, mi az értelme? Azért az értelme, mert ez egy élmény, és a végén már az ember már rakja a tfilint egyedül. Megjelente a Shulchan Aruch magyar változata, nem, remélem, hogy januárban meg fog jelenni. Ez a Shulchan Aruch kivonata magyar változata. Chaim, Hanuka főleg teljes ételek. Miért? A fánk csupa káros dolog, cukor, liszt, olaj. Miért eszünk ilyenkor ennyire egészségtelenül? Mit jelent a főleg teljes ételek? Nem főleg teljes, főleg, ha azt akarsz mondani, főleg valami, akkor legyen olajos ételek. Mert ez a fánknak a lényege. De nem főleg, sehol nincs írva, az ember igyekezzen, hogy minden étel ilyen olajos legyen. Eszünk Hanukkákor teljes ételek is, ugyanígy eszünk Hanukkákor fánkat is, de utána lehet enni más dolgot is. Ami azt írsz, hogy káros ételt, erre kell idéznem megboldogult apámnak a mondása, azt mondta, semmi nem káros, ha tudod a mértéket. Mondjuk az ember egy fánkot eszik Hanukkákor, az nem káros. Az ember 8 fánkot eszik minden nap, az nagyon káros. Egyébként a fánkról eszembe jut az a híres vicc, hogy miért eszünk fánkot Hanukkákor, úgy az egyszerű magyarat mindenki tudja, mert olajval történt a csoda. De a vicc úgy szól, mert hasonló a Hanukkai csodához, amit egy olaj, egy koncsó olaj találtak, és az éget 8 napon keresztül, akkor a fánk is olyan, egyet eszünk, és az ég a gyomrunkban 8 napon keresztül. Így szól a vicc. Szóval mindenképpen a mérték az, ami nagyon fontos. Lehet enni mindenből, ha az ember eszik belőle egy picit, akkor nem probléma. A probléma az, hogy az ember nem tudja a határját. Ezért az apám például soha nem diétázott, hanem mindig evett úgy, hogy amennyit kellett, és egy szinten volt mindig a... Soha nem volt olyan, hogy túlsúlyos lett volna. Chaim, Kabát, Jákob, József, köntösre gondoltam. Több fordítást láttam. Jákob készítette saját maga, vagy csináltatta, színes vagy nice. Mi az eredeti szöveg fordítása? Vászálló, szó szerint vászálló, és csinálta neki, de azt tudunk nagyon jól, hogy az van írva, és csinálta neki, azt csinálta, vagy csináltatta, az ugyanúgy, mert ha van egy megbízásom, és valaki teljesíti az én nevemben, az olyan, mint én csináltam volna, szóval ezzel nincs probléma. A tonet passim. Passim az nem nice, ez nem szép, nem egy szép köntöst készített neki, hanem passim, ez azt jelenti, azt hiszem, hogy passim az ilyen angol stripes, ilyen csíkos, azt jelenti ez a passim, több színből volt. Ez az értelme a passzívnak. Ez az eredeti, ezt jelenti. Andris, dafjomi ciklus van, úgy amikor befejezünk a Talmudot 7 év alatt. Rambam ciklus, hogy Rambam ciklus, hogy 3 év alatt, ha minden nap tanulunk egy fejezetet, akkor befejezünk 3 év alatt. Tóra is ciklusan olvasunk egy év alatt. Miért nincs Shulchan Aruch ciklus? Van Shulchan Aruch ciklus is. Van itt az unoka testvérem, a Moshe Ber, biztos ismered őt a zsinagógából. Ő minden évben befejezi a Shulchan Aruch Arachaim részét a Mishna Brura kommentárral. Van mindenféle rendszerek vannak ilyen a ciklusokban. A ciklusok az egy rendszer, és ez nagyon fontos. Vannak emberek, akinek nem kell rendszer, mert amikor csak lesz ideje, ott fog ülni, és tanulni fog. Más ember, ha van egy minimum, amit el kell érni, azt ő komolyabban veszi. Mind a kettő helyes. Chaim, pénteken hogy van a Hanukka gyertyegyűs? Előbb nők szombati gyertya, vagy előbb férfiak Hanukka gyertyegyűs, és a nők utána? Ezzel kezdtem, de még egyszer ismétlem, és azt mondom, hogy előbb kell a férfinak gyújtani gyertyát, a szombati gyertyát, utána kell a nőknek időben, azt jelenti nem lehet később meggyújtani, mint ami meg van írva a naptárban, akkor kell meggyújtani a szombati gyertyát. És még egyszer mondom, holnap este, délután 5-kor lesz gyertyagyújtás itt, a budapesti Talmud egylet oldalán. Pénteken pedig 3:45-kor lesz a gyertyagyújtás. Egyébként egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, mert pár ember már szólt nekem, hogy van a napi tanítás, és az utóbbi napokban nem mindenki kapja meg. Igen, ismerem, hallottam már erről a problémáról. Valami van, hogy a WhatsApp megváltoztat valami rendszer, és nem tudom pontosan mit, és emiatt nem mindenkinek érkezik meg, időben. Nem érkezik meg. Azok, akik nem kapja meg, kérem nézzenek a baruch.tfilin.hu oldalán, ott lehet megtalálni minden nap az új napi tanítást, és remélem, hogy napokon belül valahogy megtalálom a megoldást, mert sajnos nem mindenki kapja meg. Chaim, Zoom közvetítés is lesz, nem, nehéz Zoomot is, és Facebook is, maradjunk most a Facebooknál. Jó, és nagyon jól megírtad, minden egyes tanítás fent van egyben, baruch.filin.hu, és remélem, hogy hamarosan újra mindenki meg fogja kapni a WhatsAppon is. Mert most is sokan megkapják, most is WhatsAppon, nem tudom, mitől függ. Például jó barátunk Chaim minden nap megkapja, és fel is rakja. Nem tudom, mi a probléma, pedig sok százan szoktak ezt kapni minden nap, de valahogy pénteken még megkapták az emberek, és vasárnap, hétfőn, kedden már nem kapták meg, azt most már 3 napja nem kapták meg. Nem tudom, mi az oka ennek. Akkor ne felejtsünk el, hogy ma holnapi napon fel kell készülni a Hanukára, holnap este már gyújtani kell. Egy gyertya, plusz egy samesz, egy szolgagyertje, amivel meggyűjtünk a többi gyertyát. Chaim, hogy szokás köszönni ilyenkor, első nap, többi napon? Hanukakor szoktunk kívánni a frélehon, Hanuk, boldog Hanukat kívánok. Ezt így szoktunk kívánni. Még a gyertya gyújtásra se veszünk fel az ünnepi ruhát. Ez azt jelenti, ezt a fényt hozunk be a hétköznapokban is. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ahhoz, hogy tudjunk az isteni fényt behozni a mindennapokban, ez a Hanukka jó példa erre, hogy fényt hozunk az életünkben, és akár hétköznapi ruhában is. Hanukka Sameach az tökéletes, mert boldog Hanukkát kívánok, ezt jelenti, és nincs különbség az első nap és a többi nap között, ugyanaz a kívánság. Említeném, ugye egy kicsit a koronavírus járványra utalva, hogy mindig vannak újabb és újabb kérdések. Tegnap is ma foglalkoztam azzal a kérdéssel, és már láttam, hogy egy pár rabbi már megszólalt a témában, hogy ugye vannak ezek a kapszulak. A kapszulak azt úgy is kell érteni, hogy mondjuk egy jesivában, vagy egy zsinagógában azt akarunk, hogy ne legyen veszélyes, akkor azt csinálnak, lényegében kis szobákra osztanak fel a nagy termet, és mondjuk 10 mennek be egy szobában, egy idézőjelben szoba, mert ez lényegében átlátszó fóliával, de akkor is csak 10 vannak egy helyen, és akkor így legalább nem veszélyes egymásra nézve. A kérdés az, ezek a kis szobák, azok lényegében egy rendes szoba. A kérdés az, akkor kell mezuzát rakni minden ajtóra, azt jelenti, van egy nagy terem, és az a nagy termet elválasztottam 20 kisebb kapszulára. A kérdés, akkor minden kapszulára kell külön mezuzát rakni, vagy nem? Úgy tűnik, hogy igen. Csak említem, mert foglalkoztam ezzel a mai napon. másik cikket, amit írtam, ezt pedig tegnap írtam, hogy szabad-e szombaton járni maszkkal az utcán, amikor kötelező a válasz, amikor kötelező, és hétköznapon is járunk az utcán ezzel, akkor minden további nélkül az lehetséges. Szóval ez a járvány olyan sok halachát hozott fel, és még mindig hoz fel újabb és újabb kérdés, hogy hihetetlen, hogy mennyi minden van még, amit tárgyalni kell. Valaki azt írta, hogy huha, lehet, hogy a járvány azért jött a világra, hogy még többet és még több tórát is tanulunk. És ezért azt mondta, ha sokat fogunk tanulni nélküle is, akkor nem lesz szükségi járványra. Ez természetesen csak érdekességnek ismétlem, nem azért, mert ebben igazság is van. Ha van mezuza, akkor azt még szokás érinteni, ez pedig veszélyes. Mit gondolsz? Igen. Ott, ahol a saját lakásomban van mezuza, akkor azt megérintem és megcsókolom. A közösségben, ahol mások járnak, egy ház, nem egy lakás, egy háznak a bejáratán, a zsinagóganak a bejáratán, ilyesmi, az már a rabik első perctől kezdve szóltak, az ember nézzen rá a mezuzára, de ne csókoljon azt meg. Mert ez most veszélyes, hogy egyik kézről viszünk át a másik kézre. Egyetértek ezzel, hogy most nem szabad. Jó, akkor boldog Hanukkát kívánok mindenkinek, holnap 5-kor, délután 5-kor, 17 órakor, nem a zsidó.com-on, hanem a vasvári oldalán, a neve Budapest Talmud egylet oldalán ad, 5-kor lesz. Gyertyagyújtás este 7-kor pedig a Talmud, Budapest Talmud oldalán lesz a tanítás. Párhuzamosan a zsidó.com-on egy másik óra fog menni, egy másik program, az pedig a hanukai program. Köszönöm mindenkinek, találkozunk holnap, és boldog hanukát kívánok mindenkinek.